Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. Kóka János gazdasági miniszter mai sajtótájékoztatóján bejelentette, drágul a vonat és buszközlekedés, miközben 9 féle utazási támogatás szűnik meg.
Májustól változik az utazási kedvezmények rendszere, a nyugdíjasok esetében azonban minden a régi marad. A 6 és 14 év közötti gyermekek jegyvásárlását az eddigi 100 helyett 50%-ban támogatja az állam. Hasonlóan 50%-os támogatást kapnak a középiskolások is, ha jegyet vásárolnak. Ezentúl függ a támogatás mértéke attól is, hogy a diák, iskola és lakóhelye vagy más útvonalra vásárol jegyet, illetve bérletet. A felsőoktatásban tanuló hallgatók például nem kapnak állami támogatást akkor, ha nem iskolájuk és lakóhelyük között utaznak. Bérlettámogatás pedig szintén csak akkor jár mind a közép, mind a felsőoktatásban tanuló fiataloknak, ha lakóhely iskola útvonalra vásárolják meg. Egyébként semmilyen támogatást nem kapnak. Szélesedik ugyanakkor a fogyatékosság alapján járó támogatási rendszer. Emelkednek az árak is. Januártól a buszközlekedésben 6, a vasúton 16%-os emelés várható. 2007. május 1-től az autóbusz közlekedésben átlagosan további 4, a vasút esetében újabb 17%-os emelés várható.
14 vonalon szünetel a vasúti közlekedés, a 100 kilométernél hosszabb utakon pedig nem támogatják a volán járatokat, ha van vasút is. A közösségi közlekedés koncepciójának részleteit a gazdasági miniszter ismertette.
Vonat érkezik a Fábián Sebestyéni vasútállomásra. Egyik az utolsóknak, hiszen az Orosházát Szentessel összekötő szárnyvonal rajta van a megszüntetésre várók listáján.
Szentessék, kérnék egy egészet.
Busszal elég nehéz lenne, babakocsival vagy gyerekkel, bárhogy.
A község edzője azt mondja, a közút olyan rossz állapotú, hogyha nagy a hó, a busz sokszor el sem indul a faluból.
Gondoltam, hogy erre a sajtótájékoztatóra úgy jövök, hogy valamiféle díjat találok ki annak, hogy kitalálta el legjobban a mellékvonali ügyeket.
Kóka János szerint egyetlen találgatás sem volt helyes. Ezek a táblázatok pontosan megmutatják, 19 vonalon teljesen megszűnik a vasúti személyszállítás. Ebből 5 olyan, ahol eddig is pótló buszokkal helyettesítették a vonatokat. Lesznek azonban olyan helyek is, ahol a MÁV járatokat támogatja majd a költségvetés a volánnal szemben.
100 kilométer feletti utazásoknál a volánbusz járatokat nem fogjuk bevenni a közszolgáltatás keretei közé. Magyarul nem fogunk finanszírozni költségvetési forrásból 100 kilométer feletti volánjáratokat ott, ahol ezzel párhuzamos vasúti közlekedés is van.
További 14 vonalon még gondolkodnak.
A Fidesz szerint károsak és átgondolatlanok a közösségi közlekedés átalakításával kapcsolatos kormányzati tervek. Fónagy János országgyűlési képviselő elfogadhatatlannak nevezte a szárnyvonalak megszüntetését és az áremeléseket.
Közösségi közlekedés fejlesztésének európai preferálásával szemben a jelenlegi kormány a közösségi közlekedés feltételeit rontja, a vasút kondícióit rontja, mindezzel a vidéken élő emberek mindennapjainak terheit tovább növeli, rontja a magyar gazdaság esélyeit.
A közlekedési koncepció téma lesz a közbeszédben is a híradó után. A januárra ígért 45%-os drágulás helyett 2 ütemben emelik jövőre a távfő árát Budapesten, mondta Demszky Gábor. A főpolgármester hozzátette, évelején nagyobb, május-júniusban pedig csekélyebb áremelésre lehet számítani. Jelentősen emelkedhetnek a BKV tarifái is, átlagosan 14%-kal.
Csak nem 14%-kal emelkednek a BKV tarifái januártól. A dolgozói bérlet 7350 forintba, a tanuló nyugdíjas bérlet 2950 forintba, egy vonaljegy pedig 230 forintba kerül majd. Távfő támogatása körülbelül 100 000 család számíthat Budapesten. Demszky Gábor a kormánytól ígéretet kapott arra, pénzügyileg is támogatják, hogy 2 ütemben emelkedjen a távfűtés ára.
A pénzügyi tárca az egy évnyi, mint egy 25 milliárdos állami támogatás, szubvenció, kompenzációs célra szolgáló állami pénz egy részét a távfűtő műveknek megelőlegezi abból a célból, hogy a rendszernek a beindítása megfelelő mondó lehetséges legyen.
Erre azért van szükség, mert nem biztos, hogy januárig minden beérkezett adatlapot sikerül feldolgozni, így a kompenzáció miatt likviditási gondjai lehetnének a távfűtőműveknek. A főváros vezetése mindenkit arra kér, minél hamarabb küldje el az államkincstárnak a formanyomtatványokat. Ezek kitöltésében egyébként a családsegítő szolgálat és több alapítvány is segítséget nyújt majd.
A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy vonja vissza a gázáremelést és a meghirdetett kompenzációs rendszert. A párt álláspontja szerint a 30%-os drágulás mellett a kedvezményeket csak kevesen vehetik majd igénybe, és nemzetközi példákra hivatkozva állítják, a gázárat nem kell nagy mértékben emelni. Az MSZP szakpolitikusa a Fidesz felvetésére leszögezte, nincs szó gázáremelésről. Amennyiben egyes fogyasztóknak többet kell fizetnie, az azért van, mert az eddig mindenkit megillető támogatás változik. A nagyobb áruházakban már levették a polcokról azokat a Nyugat-Európából származó árukat, amelyeket a négy bezárt török-bálinti raktárban címkéztek át. Mivel a csalók országszerte terítették a lejárt szavatosságú termékeket, vásárláskor mindenkinek érdemes elolvasni a forgalmazó nevét ismertető címkét.
Lekvárok, műzlik, félkész termékek, csokoládék, tejtermékek, tonna számra és 1 millió tojás. 400 lejárt szavatosságú áruféleséget címkéztek át a bezárt török-bálinti raktárakban.
Megatrade, Kft. Megatrade Dis, Kft. Megafood, Kft. Megatrade, Megafood Dis, Kft. És meg a Logisztik Kft. Ugye a felsorolásba is már bele bicsaklik az ember nyelve, és ugye a hatóságoknak is sokszor fejtörést okozott, hogy mikor, kivel állunk kapcsolatban.
Nyugat-Európából naponta 5-10 kamion érkezett a raktárakba, ahol meghamisították a csomagoláson szereplő címkéket. Mivel az áru egy része már a kereskedőknél van, a hatóság 1200 üzletet, köztük nagy áruházláncokat utasított a gyanús áruk bevonására. A hamis adatokkal forgalmazott élelmiszerek nem mérgezőek, de elrendelték megsemmisítésüket.
Több ezren rótták le kegyeletüket Puskás Ferenc ravatalánál. A 79 évesen elhunyt legendás labdarúgó koporsóját a Szent István Bazilika kupolája alatt helyezték el, nemzeti színű zászlóval borítva. Öcsi bácsit szombaton kísérik utolsó útjára.
A nemzet sportolója ravatalánál elsőként a köztársasági elnök helyezett el koszorút, majd a miniszterelnök hajtott fejet és az országgyűlés elnöke helyezte el az emlékezés virágait. A közjogi méltóságok megemlékezését követően délelőtt 10 órától bárki lerúhatta kegyeletét a legismertebb magyar, több generáció példaképe előtt.
Volt a 76. születésnapja, ott is ott voltam, és én adtam át neki a összes falu nevében a ajándékot, és nagyon jó volt vele találkozni, és egy nagyon remek ember ő.
A válogatottban 85 meccsen 84 gólt szerző balosszekötő csapattársai is ellátogattak a Szent István Bazilikához.
Nehéz erről beszélni, mert hát lassan elfogyunk. Most elment öcsi, aztán ketten maradtunk. Hát ennyit minimum megérdemel, hogy sokan kísérjék el utolsó útjára.
A gyásznapon a nemzet búcsújának helyszíne a Puskás Ferenc stadion lesz, ahol több tízezer tisztelő mellett illusztris vendégek sorát is várják.
Jön a játékostársa Hentó, még abból a csapatból. Akkor jön Platini, az aranylabdás, jön Beckenbauer, jön Bobby Charlton, aki ellen sokszor játszott, Villar, aki szintén csapattag volt, most már a Spanyol Labdarúgó Szövetségben játszik. Tehát nagy nevű játékosok jönnek.
Puskás Ferencet a nemzet búcsúja és a gyászmise után a Szent István Bazilikában helyezik örök nyugalomra.
A gyászszertartást a Duna Televízió is élőben közvetíti, szombaton délután 4 órától, és több műsorral is emlékezünk ezen a napon Puskás Ferencre. Sepsiszentgyörgyön megalakult a Szövetség a Székelyföldért önkormányzati társulás. Az alapító okiratot 120 Kovászna, Hargita és Maros megyei önkormányzat fogadta el, ám a Hargita és Maros megyei prefektus megtámadta ezeket a közigazgatási bíróságon.
Az egyesület feladata lesz Székelyföld egységes kulturális fejlesztési stratégiájának és a térség területi autonómiájának működéséhez szükséges törvényes keret kidolgozása. Ugyanakkor szorgalmazzák a kisebbségi törvénytervezet parlament általi elfogadását és a székelyföldi gazdasági fejlesztési régió létrehozását.
A romániai magyarság az elkövetkezőben is építő módon tevékenyen hozzá akar járulni ennek az országnak a felemelkedéséhez, de ez a hozzájárulás csak úgy lehetséges, ha egyenlő és önálló közössége vagyunk ennek az országnak, mint székelység, mint székelység.
A Sepsiszentgyörgyi székhelyen működő egyesület alapító okiratát 96 polgármester látta el kézjegyével. A testülethez nyílt levelet intézett a Székely Nemzeti Tanács állandó bizottsága, amelyben arra kérik a polgármestereket, hogy hozzanak határozatot a Székelyföld autonómiájáról szóló belső népszavazás támogatására.
Több erdélyi városban, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Kolozsváron is tüntettek Hanc Péter és Kovács Lehel oktatók a Bábes-Bolyai Tudományegyetemről történt kizárása ellen.
Az 1000 fős kolozsvári tüntetés a Farkas utcai református templom előtt kezdődött. A magyar diákok és oktatók mellett román tanárok is voltak a tömegben.
Azt akarjuk, hogy legyen jogunk, lehetőségünk tovább tanulni anyanyelvünkön.
Az RMDSZ és az Erdély Magyar Történelmi Egyházak nyilatkozatai mellett felolvasták a magyarországi európai parlamenti képviselők, valamint a Magyar Országgyűlés 5 pártjának közös nyilatkozatát. És természetesen a szervezők az 5 erdélyi magyar diák szervezet állásfoglalását is.
Egy mentális válságról van szó, olyan emberek részéről, akik diktatúrát akartak a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen megvalósítani.
Egy levélben dr. Aurelko Dobán román professzor is támogatásáról biztosította a tüntetőket.
Azt követeljük, hogy mondjon le az egyetem kriptokommunista vezetősége, azt követeljük, hogy sürgősen jöjjenek létre az egyetemen a magyar karok, és helyezzék ki a magyar feliratokat a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem egy román-magyar konfliktusról van szó, nagyon sok román tanár és román diák támogatja törekvéseinket.
Egy öttagú román csoport a tiltakozók közé vegyülve a szenátusi döntés tiszteletben tartását követelte, de a diákok elkergették az ellentüntetőket. Londonban eltemették Alekszandr Litvinyenkót, akit ismeretlen tettesek radioaktív anyaggal mérgeztek meg. A két hete elhunyt volt orosz hírszerzőről előzőleg egy mecsetben is megemlékeztek. Apja szerint ugyanis Litvinyenko két nappal halála előtt azt mondta neki, hogy áttért az iszlám hitre. A gyilkosság vizsgálata során 7 szállodai alkalmazottnál mutattak ki sugárszennyeződést. Valamennyien abban a londoni hotelben dolgoznak, ahol Litvinyenko több alkalommal megfordult. Ez volt a híradó, következik a közbeszéd Szűcs Péterrel, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket! Reggel óta több ezren jártak Puskás Ferenc koporsójánál. A Szent István Bazilika a korábban meghirdetett 20 óra helyett igazodva az igényekhez, addig tartott ma nyitva, amíg minden várakozó le nem rottak egyenletét Puskás Ferenc emléke előtt.
Most elment a csapatkapitány. Gondolom majd ott valahol összerángatja megint a játékosokat. Aztán remélem, megvárnak minket is.
Volt emberek, ha nincsenek is, vannak még csodák. Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább.
Ez olyan jellemző volt, hogy játékban, játékon kívül magán, ne siessetek, hova rohantam. Gondoljátok meg.
Kérek tisztelettel mindenkit, hogy hozzon egy szál gyertyát magával a Puskás Ferenc stadionba.
A finn fővárosban ma megkezdődött a 10. rövidpályás úszó EB, amelynek nyitányán a magyar csapat rögtön begyűjtött egyet-egyet minden éremből.
A finnországi EB-re munkából érkező Cseh Lászlót 200 vegyesen ezúttal elkerülte a rövidpályást világcsúcs. Helsinkiben egyszerűen csak megtartotta helyét Európa trónján. Terékátó Tamás pedig a Margit-szigeti nagymedencés EB-hez hasonlóan a 25-ös medencében is a harmadik helyen végzett.
Jövőre, miután Debrecenben rendezik a rövidpályás Európa-bajnokságot, nem tehetjük meg, hogy most a nyári Európa-bajnok most nem indul, és semmibe veszi ezt a versenyt, tehát sportdiplomáciai szempontból ezer részt kellett vennünk, ezt meg is ígértük, meg is tettük, meg is nyerte, hazamegyünk és készülünk tovább, mert fő cél a világbajnokság.
Női 200 pillangón a címvédő Bolsövic Beatrix 2 perc 6,73 századot ért el, ami ezúttal csak az ezüstre volt elég. A lengyel jegyzéstek ugyanis 2.04.94-es új Európa csúccsal győzött. A női 200 vegyes döntőjében Verrasztó Evelin új magyar csúccsal, az 5. Hosszú Katinka pedig a 6. helyen végzett.
Női kézilabda válogatottunk is jól rajtolt a svédországi Európa-bajnokságon, hiszen első mérkőzésén 42-23-ra legyőzte Ausztriát.
Tipikusan úgy kezdődött, ahogy egy világversenyen egy izgulós magyar csapat, akinek az eredményei nagyon jók voltak az elmúlt időszakban, bizonyítani akar. Sajnos a taktika annyira lenyomta a lányokat, akár a védekezésben, akár a támadásban, hogy nem tudták ki magukat adni véleményem szerint. A szünetben lehiggasztottuk őket, nagyon sokat beszélgettünk, elmagyaráztuk nekik a dolgokat, és próbáltuk arra kényszeríteni a játékunkat, hogy mindenki saját magát adja, és ebből adódóan a Kovacsics Mónika a legjobb példa, az első félidőben nem tudott gólt lőni, a másik félidőben 7 vagy 8 gólt lőtt, pontosan nem tudom. Azt is tudtuk, hogy az osztrák csapat az el fog fáradni, és amennyiben nagy gólkülönbséggel vezetünk, sőt, cserélni is fog a szövetségi kapitány, ekkor még plusz egy lapáttal tettünk rá. Tehát úgy gondolom, hogy a második félidő egyértelműen azt a játékot hozta, amit szeretnénk a jövőben.
Újabb magyar vereség a női kosárlabda Euróligában, ezúttal Belgiumban, Namur Pécs 66-58. A Gödöllő futsal csapata az UEFA BL népligeti selejtezőjének utolsó fordulójában találkozott a legerősebb ellenféllel.
A világ és Európa bajnokokkal pályára lépő Murcia ellen úgy játszott az első félidőben a Gödöllő, mintha már tapasztalt szereplője lenne a bajnokok ligájának. Lódi 6. percben lőtt góljára Baccaro és Joel révén válaszoltak a spanyolok, ám a félidő végén Baranyai és Lódi olyan akcióval egyenlített, amely az egyébként rendkívül sportszerű spanyolok részéről is tapsot érdemelt. Aki murciai gólözönt várt a második félidőben, az az esélyeknek megfelelően ám tévesen tippelt, hiszen Berkes és Madarász bombagóljával 4-2-re elhúzott a Gödöllő. A spanyoloknak csoportgyőztesként is kellemetlen eredmény, a 35. percig maradt változatlan, ezután kapusukat mezőnyjátékosra cserélve 3 perc alatt 3 gólt lőttek a vendégek, így a csoportjában negyedikként végző Gödöllő mindössze 1 góllal 5-4-re kapott ki Európa egyik legerősebb csapatától.
Igen, ez nagy eredményként könyvelhetjük el. Hát, ha ők komolyan veszik, akkor szerintem ezért egy 3-4 góllal, ha nem többel, azért megvernek minket, de most ezt így ki tudtuk hozni ebből, hát örülünk neki.
A magyar kajakkenusok idén ismét remekeltek, így joggal ünnepelhettek az év végén.
Ez az első győzelmem, talán egy második hely sikeredett, a Vereckei Ákos magad, de most sikerült végre az első, hogy nehéz volt-e? Hát nehéznek azért, nem mondhatnám végig is az év, azt mondom, hogy nagyon jól összejött az Oliva, tényleg nagyon jól összefort ez a páros, kifort ez a páros, és tényleg nagyon jól sikerült mindent, amit elterveztünk az Európa-ban, és a világban sárra, azt meg tudtuk csinálni végig.
Most érzem azt, hogy megvan az esünk arra, hogy olyat alkossunk, amire azt lehet mondani, hogy tényleg jó. Ezt természetesen a harmadik helyekkel, meg a második helyekkel is, mint ahogy tavaly, illetve korábban elértünk, azokkal is meg lehetett, csak most megérezzük azt, hogy van értelme csinálni.
Kicsit meglepő az, hogy egy egyéni világbajnok úgymond nem tud felkerülni a ranglistára, de ezzel csak azt tudom hangsúlyozni, hogy nagyon kemény női mezőny készül Magyarországon a jövő évi világbajnokságra, Európa bajnokságra, az olimpiára, szóval féljenek az ellenfelek.
Már a minden munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!